Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Söridi Pál írását olvasom föl, Csenztóva és a pálosok címmel. Az elmúlt alkalommal a magyar pálosok történetét tekintettük át a 18.-19. század fordulójáig a magyar történelemmel összekapcsolódva. Most térjünk vissza kiinduló pontunkhoz, a csenztóvai kolostorhoz, amelynek gyökerei, amint már láttuk, Magyarországig nyúlnak, ugyanis Nagy Lajos magyar-lengyel király rokona, Opolai László herceg, magyar nádor, később a király lengyelországi helytartója 1382-ben Magyarországról, Mária Nostráról telepített ide 16 pálos szerzetest. A kolostor máig használt lengyel neve Jasna Góra. Fényes hegy, latinul Clarus Mons, a rend egykori magyarországi anyakolostorára utal. A budai Szent Lőrinc pálos kolostor ugyanis a latin oklevelek szerint in claro monte budensi, a budai fényes hegyen állt. Opolai László bízta a pálosokra a kegyképet is, amelyet maga mentett ki a tatárok ostromolta ukrajnai Belc várából. Mindez Nagy Lajos király életének utolsó heteiben történt. A kegykápolna, a templom és a kolostor tele van a lengyel és a magyar történelem emlékeivel. A Pallas Nagy Lexikon részletesen összefoglalja ezeket a magyar vonatkozású emlékeket. A templom bejáratánál Szent István és Szent László királyok és Szent Imre herceg életnagyságú álló alakjai láthatók. A zárda előcsarnokát valószínűleg Utyesenovics, Martinuzi Fráter György, egykori itteni, majd sajoládi pálos perjel, később váradi püspök és bíboros építette. Erre val az a körülmény, hogy az egész pitvar kizárólag az ő életéből vett freskókkal van borítva. A kolostor számos olajfestménye őrzi a magyar pálosok őseinek arcképét. Ott van Szent Gellért, Szent András, Zoelardus és tanítványa Benedek, a nyitrai Remeték, Boldog Vác, valamint a vezeklő Salamon király Fehér Kámzsában. Egy nagyméretű kép azt a jelenthet ábrázolja, amikor Nagy Lajos magyar király fényes kísérettel viszi Szent Pál tetemét Buda-Szentlőrincre. Ugyanott láthatók Tamás atya, amint Mátyás király előtt jövendőt mond, Boldog Özséb esztergomi kanonok, Bertalan pécsi püspök. További magyar pálosok arcképei, Dénes kalocsai érsek, Mihály zágrábi, Péter nyitrai, István szerémi, Szabályi János csanádi, Fráter György váradi püspök és Bátori László a Biblia legrégibb magyar fordítója. Őriznek itt Szent Hedvig készítette miseruhát, illetve Bátori István királyi díszkardját. A külső várkapun az Isten anyja mozaik képe, felette a kardját magasba emelő Szent Mihály főangyal. A kapu fölirata az ismert ima kezdő szavait adja, Subtum Presidium, vagyis magyarul, oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja. Könyörgésünket megneves szükségünk idején. Ez a legrégibb ismert Mária ének és imádság. A Decius, vagy a Valerianus féle keresztény üldözés idején keletkezett Egyiptomban, tehát Remete Szent Pál korában. A hagyományosan és általánosan ismert imádságról a 20. században derült ki ősisége. Egyiptomban találtak egy papirusz töredéket, ami 1917-ben Angliába került. A papiruszt a 3. század végére datálják, és ezt a szöveget a kopt, a katolikus és az ortodox liturgiában egyaránt használt imát tartalmazza. A kapun kívül, a kapura irányozva, egy régi ágyú áll, rajta svéd címer. Ez, illetve a kegykápolna egyik hatalmas festménye, a kolostor 1655-ös ostromára utal. Csenztóva sikeres védelme 1655. október 29 és december 27-e között jelentette a fordulópontot az 1655-1660 közötti svéd-lengyel háború során. Lengyel szemszögből ez a győzelem a mai napig a hazafiság és egyházhűség szorosan összefonódó szimbóluma. Kiváló példa arra is, hogy állt fel egy nemzet egy teljesen reménytelen helyzetből. Az előzményekhez tartozik, hogy 1654-ben lemondott Svédország trónjáról az utolsó Váza uralkodó, Krisztina királynő. Apja a 30 éves háborúban a protestáns oldal vezére, második Gusztáv Adolf király volt. Krisztina azonban katolizálni akart, ezért kellett lemondania és elhagyni az országot. A trónt egy német unokatestvér, a pfalzi őrgróf vehette át, 10. Károly Gusztáv néven. Csak hogy a Váza családnak volt még egy egyenesági férfi tagja, második János Kázmér lengyel király személyében. Ő a reformációt Svédországban bevezető első Váza Gusztáv király dédunokája volt. Apját Zsigmondot katolikus hite miatt fosztották meg a svéd tróntól. Váza Zsigmond azonban, mivel anyai részéről Jagelló leszármazott volt, 1586-ban, Báthori Istvánt követően, lengyel király lett. 1655-ben tehát a lengyel trónon egy potenciális svéd trónkövetelő ült, Váza János Kázmér személyében, aki ráadásul nem ismerte el jogosnak Károly Gusztáv trónra lépését. A svéd protestánsokat egyébként is mintegy 60 éve nyugtalanította, hogy Lengyelország királyai a svéd Vázaház száműzött katolikus ágából kerültek ki, ez pedig már eddig is több összecsapáshoz vezetett a két ország között. János Kázmér nem csupán katolikus volt. Ő volt a jezsuita király, ugyanis még bátyja IV. Ulászló uralkodása idején 1643-ban belépett a jezsuita rendbe. Később a pápa bíborossá is kinevezte. Erről azonban lengyel királyá választásakor lemondott. A háborúnak a dinasztikus és hatalmi okokon túl tehát vallási okai is voltak. Lengyelország legyőzésétől a katolikus befolyás csökkenését és a protestantizmus erősödését várták. Az Angliát kormányzó Cromwell örömmel fogadta, hogy a svédek megtámadják a katolikus Lengyelországot. Azt tervezte, hogy ha a svédek legyőzik a lengyeleket, akkor eljön az ideje, hogy létrehozzon egy svéd-angol-francia szövetséget, hogy a vezető katolikus nagyhatalom, a Habsburg birodalmat is megtörjék. 1655-ben 120 ezer fős orosz sereg támadta meg Lengyelországot. 40 ezer lengyel viszonylag sikeresen védekezett ellenük. Ebben a helyzetben a nyár derekán indította meg háborúját Lengyelország ellen 10. Károly Gusztáv svéd király is. Két részre osztott sereggel, két irányból támadott összesen mintegy 40 ezer kiválóan felszerelt és kiképzett katonával. Vele szemben kb. 50 ezer katonát tudtak a lengyelek kiállítani. Dánsk sikeresen tartotta magát, de Károly Gusztáv Varsónál megverte a lengyel sereget, és augusztus 29-én elfoglalta a fővárost. A lengyel király hátrált, majd elmenekült az országból. Október 8-án elesett Krakkó is. Ezután két lengyel sereg összesen 16 ezer katonával megadta magát és hűséget esküdött a svéd királynak. Ekkora a lengyel-litván államszövetség területének zöme a svédek, illetve az oroszok kezére került. 1655. október 29-én egy svéd seregrész, amely a már elfoglalt Krakótól északnyugat felé tört előre, elérte a kolostort. Az előrenyomulás nagyon sikeres volt. Krakó óta 5 csatában verték meg a lengyeleket, elfoglaltak 12 helységet és zsákmányoltak 52 ágyút, így aztán egy elégedett és magabiztos alakulat vert tábort a kolostor mellett. A kolostorban 70 szerzetes, 170 lengyel katona, 20 nemesember és ezek néhány szolgája tartózkodott. A fegyverforgatásra képes férfiak száma összesen 310 volt. A svédek létszáma a több hullámban érkező erősítések után mintegy 10-szer ennyi, kb. 3200 fő volt, köztük 700 átállt lengyel is. A kolostor falai vastagok voltak, tornyokkal, a korban modernnek számító olasz bástákkal ellátva, mert János Kázmér apja, harmadik Zsigmond király az 1620-as években alaposan megerősítette. A védőknek voltak ágyúik, köztük néhány nehéz ágyú is. A kolostor ugyanis már augusztus óta készült rá, hogy előbb-utóbb őket is eléri az ellenség. A svédek szokás szerint rögtön megadást követeltek, de a prior, Agustin Kordecki, tudván mi történt a svédek által korábban elfoglalt templomokkal és kolostorokkal, ágyú tűzzel válaszolt. Az ostromlók november 8-án kaptak először erősítést, ekkor érkezett meg Burkhard Müller von der Lünen tábornok csapatával és 8 kisebb ágyúval. A védők és az ostromlók szüntelenül ágyúztak egymásra, de a svéd ágyúk túl kicsinek bizonyultak. Müller tábornok ekkor nehéz tüzérséget hozatott. Az erősítés hamar megérkezett, ettől kezdve hatalmas golyókkal lőtték a kolostor északi és déli falait. Egyetlen vasárnapon 324 darab, 24 fontos golyót lőttek ki. A kolostor falai omladozni kezdtek. Károly Gusztáv azonban december végén visszavonulás parancsolt Müller tábornoknak a további veszteségek elkerülése érdekében. Az elvonulás fejében a svédek még megpróbáltak hadisarcot követelni. A prior azonban ezt is megtagadva, mondván, hogy amiük még megmaradt, arra szükségük lesz az újjáépítéshez. Végül december 27-ére víradóra a svédek üres kézzel visszavonultak, a kolostor felszabadult. A tény, hogy a jasznagórai erődítmény visszaverte a támadást, óriási vallási és politikai jelentőséggel bírt, mivel a jasznagóra elleni támadást a lengyelek vallási érzelmeik megsértésének tartották, a győzelmet pedig nem a védőseregnek vagy a falak erejének tulajdonították, hanem a szűzanya oltalmának és közbenjárásának. A győzelem híre elterjedt egész Lengyelországban. A sikeres védelem hazafias ébredést indított be, és a nép ellenállása egyre erősödött. A svédek nagy presztízsveszteséget szenvedtek. A külföldre menekült II. János Kázmér ekkor váratlanul hazatért, és Lvov székesegyházában a pápai legátus által mondott szentmise keretében ünnepélyes fogadalommal felajánlotta az országot a szűzanyának, akit Lengyelország patronájává és királynőjévé választott. E fölajánlást beiktatták a lengyel alkotmányba. Ettől kezdve a katolikus Lengyelország úgy tekinti, hogy felette a szentséges szűz gyakorolja a legfőbb hatalmat, Jasznagóra pedig a nemzeti és a vallásszabadság jelképévé vált. Ezt a jelenetet ábrázolja a kegykápolna másik hatalmas festménye. A felajánlás után a király seregei élére állt. A svédekhez pátolt lengyel csapatok visszatértek a lengyel királyhoz. A lengyelek visszafoglalták Varsót. A svéd királynak azonban új szövetségese akadt, a protestáns II. Rákóczi György erdélyi fejedelem személyében, aki a néhai Báthori István mintájára a lengyel koronára pályázott. Csak hogy a katolikus Báthorit maguk a lengyelek hívták meg királynak, a protestáns Rákóczi viszont a hódító svédek szövetségében fegyverrel jött. Az erdélyi sereget 1657. júliusában a lengyeleket támogató krími tatárok szétverték, és 11 ezer erdélyi katona került tatár rabszolgaságba, ahol nagy részük meg is halt. Lényegében itt kezdődött az önálló Erdély bukása. Rákóczi György veresége után a svédek kénytelenek voltak feladni Krakkót, majd miután a dánok is, az oroszok is rájuk támadtak, lassanként kiszorultak egész Lengyelországból. Seregük háromnegyede, kb. 30 ezer katona veszett oda a lengyelországi háború során. A háború ezután Svédországra tevődött át, és a svédek és a dánok között zajlott. 10. Károly Gusztáv 1660. februárjában tüdőgyulladást kapott. Állapota rohamosan romlott végül, bár protestáns volt, meggyonta bűneit saját luteránus érsekének, úrvacsorát vett, majd február 13-án Göteborgban meghalt. II. János Kázmér 20 évi uralkodás után, miután mind a svédeket, mind az oroszokat kiverte az országból, 1668-ban lemondott a trónról. Ezután Párizsba ment, és fiatalkori vágyát követve visszatért a jezsuita rendbe. 1672-ben halt meg. A Vázaházból őt csak Krisztina királynő élte túl, aki lemondása és katolizálása után Rómában élt. 1689-ben halt meg, a Szentpéter bazilikában temették el. A Regina Polonii, vagyis Lengyelország királynéja néven is tisztelt szűzanya, jasznagórai ikonja köré egyre erősebb kultusz formálódott, különösen akkor, amikor a török ellenes felszabadító harcoknak vált jelképévé. Lengyelországban és Magyarországon a történelem folyamán osztályrészű jutott hasonló sors és hasonló szenvedések kialakítottak egy merőben hasonló küldetéstudatot, amelyet az egymáshoz szorosan fűződő kapcsolatok a hasonló történelmi fejlődés mélyítették el. Ilyenek voltak a tatárral, majd később a törökkel vívott háborúk, melynek következtében kialakult az a felfogás, hogy az adott nemzet, az adott ország a nyugati keresztény civilizáció és kultúra fő védelmezője. Ez a római katolikus egyház által is támogatott felfogás amelyet jelentős közép- és nyugat-európai humanisták is elfogadtak, hosszú évszázadokig hasonló szerepe ruházta föl a történelmi Lengyelországot és Magyarországot. A török ellenes harcok következtében egymás megsegítésének gondolata már Jagelló Ulászló uralkodásától kezdve számtalan alkalommal merült fel. Egy közös török ellenes védelmi vonal felállítása mellett szólt, hogy a szultán hadjáratai nem csak Magyarország és Bécs, hanem Moldva irányából Dél-Lengyelország ellen is irányultak. A pápák úgyszintén törekedtek egy ilyen szövetség létrehozására, és ebben számítottak a lengyelekre is. Az Ante Murale, a kereszténység védőbástyája, közös eszméje egyértelműen megnyilvánul abban a beszédben is, amelyet Bátor István, akkor még erdélyi fejedelem követe mondott el, megbízóját ajánlva a lengyel trónra, ahol is Lengyelországot egész Európa védőfalának nevezi. Vagyis ennek a gondolatnak már az 1575-ös királyválasztó országgyűlés előtt is hagyománya volt. E gondolat fejlődik tovább a lengyel egyenlő katolikus eszméig a szomszédos más vallású országokkal, Svédországgal, Oroszországgal, Poroszországgal folytatott védekező háborúk idején. A Kolostor múzeumában látható egy 16. században készült díszes szabja Stanisław Żukiewski hetman adománya. Żukiewski karrierje Bátor István király oldalán indult. Részt vett a rettegett Iván cár elleni 1578 és 82 közötti hadjáratban. 1610-ben Moszkva előtt Krusinónál mindössze 5000 szárnyas huszárjával szétverte a 35-40 ezres fős orosz hadsereget, amelyben mintegy 5000 fős svéd segédhad is harcolt. Ezt követően elfoglalta Moszkvát, ami rajta kívül csupán Napóleonnak sikerült, elfogta a IV. Vaszilij cárt, akit Varsóba vitetett, majd a lengyel király fiát, a még csak 15 éves Ulászlót orosz cárrá választatta. Ezután Lengyelország nagy hetmanja, a hadsereg főparancsnoka lett. Második oszmán szultán 1620-ban hadat indított Lengyelország ellen, azt ígérve, hogy porig égeti Lengyelországot és lovait a balti tengerben fogja megfürdetni. Stanisław Żukiewski 73 évesen 8000 fős seregével Moldvába ment, hogy ott állítsa meg a törököket. A moldvai fejedelem előzőleg 25000 fegyverest ígért, de ebből nem lett semmi. A hetman csapatai egy 22000 fős török sereggel csaptak össze. A lengyelek 8 napig tartottak ki. Végül serege nagy részével együtt elesett Żukiewski is. Fejét a legértékesebb trófeaként küldték el a szultánhoz, családja csak sokára tudta kiváltani, hogy eltemethesse. Kedves testvérek, a Pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Sörédi Pál, Częstochowa és a Pálosok című művét olvasom föl. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!